Folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Továbbra is az Európai Tanács elnökének leveléről lesz szó, de más aspektusból. Fólis Györggyel, a Brux Info elemzőjével beszélek. Az Európai Tanács elnökének nyilatkozata az mennyiben formálja, vagy formálhatja át az Unió jövőbeni képét? Pontosabban az erről szóló elképzeléseket.
Közvetlenül nyilván sehogy. Amiért most a viták központjába került, hogy sokak számára egyfajta megragadható precedens vagy példa, hogy milyen az, amikor egy minden tagországot és minden EU intézményt foglalkoztató kérdésben látszólag a kormányokat menedzselő legmagasabb szintű fórum saját hatáskörben akar hozni egy olyan döntést, ami utána készhelyzet elé állít mindenkit. Ez ugye már elvisz abba a kérdéskörbe, hogy mivel az Európai Unió előtte jelenlegi helyzetben nagyon sok új kihívás áll, amikre tulajdonképpen nem létezik Európai Uniós joganyag, nincs mögötte Európai Uniós költségvetés, meg jogszabály, meg intézmény, meg kellene tudni közösen oldani a migráció kezdettől fogva tipikusan ilyen, de hát van bőven sok minden más is, környezetvédelmi kihívásoktól kezdve akár az euró menedzseléség, ami szintén félig kész csak. Tehát ugye ezeket kezelni akarják, akkor ki kell találni új célokat, új szereposztásokat, új hatásköröket, új jogszabályokat, új intézményi szerepmegosztásokat. Tulajdonképpen erről szól az EU jövő vitája, és ebben most mindenki éberen figyel, hogy mi lesz a domináns tendencia, az, amit egyébként például a visegrádi országok is sokszor favorizálnak, hogy elsősorban a legfelsőbb kormány, állam és kormányfői szinten tagországok, kormányok közötti egyeztetés formájában dőljön el, vagy pedig az, amit az integráció mélyíteni akarók favorizálnak elsősorban, hogy nagyon sok félbehagyott, tökéletlen integrációs lépés van, megint csak az euró erre tipikusan példa, elkezdték csinálni, de sok mindent nem raktak még mögé, ami viszont további integrációs közelítéseket feltételezne. A további integrációs közelítés viszont szükségszerűen nemzeti hatáskör elvonást és újabb közösségi mechanizmusok felépítését.
Gyuri, még fél mondattal térjünk vissza a Tusknak a nyilatkozatára, pontosabban arra, hogy tudjuk már nagyon jól, hogy és többször beszéltünk arról, hogy sokszor állt szembe a lengyel kormánnyal, ugye egy lengyel politikusról beszélünk, de emögött a nyilatkozat mögött húzódhat a nemzetisége? Tudom, hogy egy országok felettiek már az Európai Unió vezetői, de mégiscsak egy lengyel politikusról beszélünk. Meghallhatta évek után Kelet-Európa a visegrádiak hangját?
Mindenképpen nyitott rá, és jobban megérti őket. Tehát van egy empátiája, ez teljesen biztos. De őt most már nagyon régen elsősorban az motiválja, hogy kerülni a megosztottságot, és mi az, amit elsősorban kínál többségi, lényegében konszenzusos megoldást mindenki számára. És szerintem ő felmérte az elmúlt évek vitáiból, végül is a menekültügyi vitát, most már részben EU-csúcs szinten is, több mint két év óta, most már a harmadik éve, 2015 óta folyamatosan menedzseli, hogy a meglévő javaslatokkal, aminek ugye központi sokat vitatott kérdése a kvóta kérdés, nem fognak tudni soha elérni konszenzust, és egy ponton túl neki, mint az Európai Tanács, tehát az állami és kormányfők tanácskozásának testületét felelősen felügyelő, menedzselő, levezető elnöke, szükségesnek érzi, hogy akkor ez egy padhelyzet, ez egy zsákutca, akkor kell keresni egy olyan megoldást, ami még mindig a nagy többség számára hasznos, viszont kivezet abból a megakadásból, hogy csak olyan áron lehet tovább lépni, hogy súlyos hasadás jön létre a tagországok között. Őt elsősorban szerintem most elsősorban ez az Európai Tanács menedzsment szempont vezérelte, és nem feltétlenül a lengyelség. A lengyelsége csak a szemben állók érveire való nagyobb empátiát jelenthet.
Gyuri, itt intézmények kerülhetnek egymással szembe? Kérdezem ezt annak kapcsán is, hogy ugye az Európai Tanács elnöke Donald Tusk, míg az Európai Bizottság részéről a migrációügyért felelős görög biztos Dimitris Avramopoulos úgy fogalmazott, erre a levélre reagálva, hogy az Európai Tanács elnökének az a szerepe, hogy óvja Európa egységét és alapelveit, már pedig ez a dokumentum aláássa az európai projekt egyik legfőbb pillérét, a szolidaritás elvét. Tehát ütközést már lehet látni ez ügyben.
A bizottság nyilván azért sértődött most, mert neki van egy kezdettől fogva favorizált elképzelése, és konkrétan egyébként nem menekültügyi megoldást támogat ebben a pillanatban. Nincs még közös menekültügyi politikája az Európai Uniónak, bármilyen furcsa is, ahogy van közös agrárpolitika, meg van közös monetáris unió, úgy nincs közös európai menekültügyi unió, erre nem jött észre közös joganyag, közös intézményekkel, hatáskörökkel és hasonlókkal, hanem menekültek által előállt helyzetek kezelésére vannak különböző eszközök és időközben született politikai döntések. Jogalap pedig összesen csak egy szolidaritási paragrafus van. Ez a szolidaritási paragrafus eredetileg nem is a menekült miatt hozták létre, hanem egyébként éppen lengyel nyomásra a lisszaboni szerződés most már lassan 10 évvel ezelőtti kitárgyalásakor szuszakolták bele, akkor elsősorban az energiaellátásban fellépő esetleges krízis helyzetek kezelésére egy mindenki ilyen helyzetben legyen szolidáris a bajba jutottakkal, felkiáltással hoztak létre egy olyan paragrafust, ami valóban nem várt helyzetekre, például energia, környezetvédelem, katasztrófa, vagy a déliek nyomására rendkívüli menekültügyi helyzetekre a többieket kvázi kötelezi, hogy a többiek segítségére siessenek.
De nem is a konkrétumok miatt citáltam ide Avramopoulosnak a nyilatkozatát, hanem a két intézmény filozófiájára, hogy mit szeretne. Itt adott esetben a hatáskörökről lehet, illetve van szó, nem?
Igen, csak én a konkrét példát azért említettem, mert azzal, hogy a bizottság elővette ezt a szolidaritási paragrafust, azzal ő eleve egy olyan készhelyzetet teremtett, amivel szükségszerűen többségi szavazás van. És akkor ott már lényegét veszi az, hogy most ez kormányközi vagy nem, van egy közösség hatáskör, mert már létezik egy közösségi jogszabály, és ahhoz van egy döntéshozási procedúra, és a bizottság ebbe csomagolta bele az olasz-görög területen az menekültek kezelésének a problémáját. A Tusk egyébként éppen abban képvisel kezdettől fogva külön iskolát ettől, hogy ő, mint az Európai Tanács elnöke, már 15-ben látta, hogy ebben nem fognak tudni 28-an egyet érteni. Mert igenis lesznek olyan országok, amit már akkor is észlelt, amelyek mindig is ódkodni fognak attól, hogy rájuk kötelezően előírjanak menekült befogadást, és ő próbált találni olyan kompromisszumot, ami ennek az ügynek a kezelését bizonyos területeken megőrzik szigorúan kormányközi és vétójog fenntartása.
Fontos dolgokat mondasz, hogy intézményi hatáskörök, illetve tagállami hatáskörök. Ugye a bizottság inkább az intézmények mellé tenné le a voksát, ugyanakkor például ennek pont a migráció kapcsán a magyar miniszterelnök is sokszor hangsúlyozta azt, hogy túlterjeszkedik ezen a hatáskörén a bizottság, és az Európai Uniónak továbbra is úgy kellene működni, hogy az állam és kormányfők döntenek a legfőbb kérdésekben.
Itt arról van szó, hogy nagyon sok esetben, először is, mint mondtam, új kihívások lesznek, amik el kell dönteni, hogy mi az, amit közösen akar csinálni a 28 ország, vagy 27 a jövőben, és akkor azt milyen formában menedzserik minden egyes döntését, állandóan miniszterek vagy nagykövetek döntik el, vagy a végrehajtás észszerűsítése megköveteli, vagy lehetővé teszi, hogy bizonyos teendőket delegálnak valamilyen európai uniós intézménynek, és akkor elkezd épülni egy közösségi hatáskör. Egyébként az, hogy a Brüsszelnek mekkora hatáskörre, az általában nem saját döntésén múlik, hanem az, hogy a tagországok erre adnak-e mandátumot, vagy nem adnak mandátumot. Itt a menekültügyben az említett trükkel, ha úgy tetszik, tudott a bizottság túlterjeszkedni, hogy nem menekültügy, hanem szolidaritási alapon próbált becsempészni egy közösségi hatáskörű megoldást. A másik probléma, hogy nagyon sok félbehagyott projektje van az Európai Uniónak. Az Európai Unió nem egy állam, de államszerűen működik, és nagyon sok olyan közös megoldást már alkalmaz a gyakorlatban, ami a nagykönyvek szerint igazából csak közös állami entitásra képzelhető el. Van közös pénz, de nincs közös költségvetés, nincs közös kincstár, nincs közös pénzügyminisztérium, nincs közös költségvállalás, nincs közös adósságvállalás. Van belső Schengen rendszer, tehát egymás között nincsenek határok, de nincs közös határőrség, nincs közös belügyminisztérium, és hasonló. Ez egyébként békeidőben működik, de most válságos idők vannak, és külső körülmények drasztikus ráhatása mindarra, ami közösen kellene, hogy történjen, és itt kiderülnek hirtelen a nemzeti különbözőségek. Na itt van az, hogy az úgynevezett EU jövő vitájában sokan a megoldást ebből a patthelyzetből úgy képzelik el, hogy visszalépni, nem mindent kell esetleg erőltetni, hogy közösen csináljunk, és egyébként pedig mindent tagállami hatáskörök egyeztetésével oldjunk meg. A másik iskola pedig azt mondja, hogy ha elindultunk az úton, akkor legyünk következetesek. Ha elkezdtünk használni közös pénzt, akkor igenis legyenek legalábbis egyeztetett nemzeti költségvetési politikák, hozunk létre Európai Uniós költségvetési.
Ugye leginkább ezt képviseli az új francia elnök Emmanuel Macron.
Pontosan. Most ebben a iránykeresésben, itt végül is egy filozófiai vita is folyik valóban, hogy melyik tudja biztosítani a már meglévő, de aztán még nem teljes vívmányok megőrzését, továbbítését, meg az újabb kihívásokkal való szembenézést, az, hogyha kiteljesítem azt, ami logikailag egyre inkább közösen kellene, hogy történjen, vagy pedig, hogyha visszaveszek abból, hogy mit akarok közösen megoldani, és elsősorban a nemzeti döntésekre támaszkodom.
Ugye a bizottság, illetve az Európai Parlament mandátuma még 20 másfél évig tart. Szerinted ebben az időszakban? tárgyalásokban lehet ezeket rendezni, lehet tisztázni, vagy pedig már a következő bizottságra, következő parlamentre hárul ez?
Hát mi csak nem is rájuk, mert végül is nem az ő dolguk. Ez klasszikusan tagországi feladat. A mindenkori szerződéseket a tagországok írják maguknak, és olyankor még csak nem is EU, hanem Európában az az X számú ország, amelyik történetesen az EU-ban együtt van, leül és megbeszéli, hogy mit akarunk még együtt csinálni.
Akkor úgy fogalmazok, hogy a tagállami kormányok, államfők, azok a következő másfél évben ezt rendezhetik, vagy ez egy hosszabb folyamat lesz, még hosszabb folyamat, mint eddig?
Ez egy hosszabb folyamat lesz, és nagyon valószínűleg tartom, hogy arra semmiképp se célszerű számítani, hogy mondjuk egy év múlva, vagy másfél év múlva leraknak az asztalra egy komplett új házat, padlástól az emeletig berendezve minden folyosóval, hogy mostantól kezdve ez így fog történni, hanem egy pár kulcslépést elkezdenek eldönteni. Mondjuk azt, hogy legyenek közös parlamenti képviseleti rendszer az eurozónának, vagy sem. Ez nagyon sok mindent eldönthet, hogy a jövőben mennyire válik közösségiesebbé az eurozóna, és távolodik el a többiektől, vagy sem. Tehát apró, konkrét lépések lesznek, és nem pedig egy nagy döntés. De persze, aki ért hozzá, az mindig ki fogja hallani, hogy ez merre vezet. És itt jövünk vissza akkor a mai példához, hogy ez most inkább kormányzati, európai tanácsi, vagy pedig inkább a közösségi hatáskört kezelő intézmények területéhez tartozik.
Fóris Györgyöt, a Bruxinfo elemzőjét hallották.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Ezzel véget is ért a Brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő, Németh Zoltán. Viszont hallásra!